Isten tiszteleteinken egy olyan sorozat zajlik, amelyben újra és újra azt a kérdést tesszük fel, hogy a keresztény örömhír, az evangélium hogyan változtatja meg azt, ahogy Isten népe egy-egy dologhoz viszonyul, akár a család, akár az én kép, akár a szexualitás volt szó, a humorról. Tehát az evangélium mit tesz velünk, ahogy különféle dolgokhoz viszonyulunk, és a mai téma, amit kirendeltek nekem, nem annyira magasról, csak ilyen gyülekezeti szintről, az az, hogy hogyan viszonyulunk a társadalmi különbségekhez. A téma jó, egy hónapja arról beszéltem, hogy miért ne adakozzunk, maradunk a témánál. Ne félj, csak higgy. És ehhez a Lukács evangéliumából olvasom a 16. fejezetből a 13-tól a 15. versig, és aztán a 19-től a fejezet végéig. Itt Jézus beszél, egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Hallották mindezt a farizeusok is, akik pénzsóvárok voltak, és kigúnyolták őt. Jézus pedig ezt mondta nekik, ti igazaknak tartjátok magatokat az emberek előtt, de Isten ismeri a szíveteket, mert ami az emberek előtt magasztos, Isten előtt utálatos. Majd egy történetet mond Jézus, 19. verstől. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bár csak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott. Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt, fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat, ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt, akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt, van Mózesük és vannak prófétáik, hallgassanak azokra. De ez erre azt mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor majd megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha a Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Szóval arról szeretnék beszélni, hogy miért legyünk irgalmasok. Azaz, hogyan alakítja át a keresztény örömhír, az evangélium azt, ahogy mi, mint Isten népe, a társadalmi különbségekhez viszonyulunk. A tőlünk különbözőhöz, a szegényhez, az idegenhez, és azokat, akik nagyon mások, mint mi. Van most egy személyes érintettségem is, a egész héten minden nap kolozsvári 6. éves teológusoknak, teológus gyakornokoknak tartottam órákat a nagyvárosi misszió témájában, és sok mindent meg is látogattunk, ami itt Budapesten történik. Voltunk a Temegén cigány-magyar kis közösségben, a Józsefvárosban, egy olyan református gyülekezet plántálásban, ahol azon dolgoznak, hogy hogyan tudnak az evangélium köré összegyűlni cigányok és magyarok együtt. Voltunk a Golgota gyülekezetnek a hajléktalan ellátójában, ami ami arról szól, hogy azon kívül, hogy megadják mindazt, amit megadnak a nappali melegedők, hogyan tudnak ott a krisztusi szeretettel meg evangéliummal jelen lenni. Volt közöttünk egy előadó, akik itt is voltak egy pár éve, a Névtelen Utak Alapítvány munkájáról beszélt, amely arról szól, hogy hogyan hívta őt Isten arra, hogy prostituáltakat keressenek meg az utcán, és hogyan nőtt ki ebből egy olyan program, amely az emberkereskedelembe került, meg egyéb prostituáltaknak a gyógyulásával, a rehabilitációjával, a társadalomba való visszaintegrációjával foglalkozik. Hallottunk arról valaki mástól, hogy mi történik a Budapesten a muszlimok között, milyen népek, nemzetek vannak itt, és milyen lehetősége van a gyülekezeteknek arra, hogy olyan népeket érjen el az evangéliummal itt Budapesten, akiket a saját országukban lehetetlen elérni az evangéliummal, mert nem lehet bemenni. És miközben ezeket együtt éltük, meg beszéltünk, meg reflektáltunk, meg tanultunk, az egyik mondat, ami bennem megfogalmazódott, az az, hogy a nagyváros az a hely, ahol különösen is kritikus, hogy Isten népe az irgalmasság közössége lesz-e. A nagyváros az a hely, ahol különösen is döntő, hogy Isten népe az irgalmasság közössége lesz-e, és ebben hív bennünket Isten a maga színe elé ezzel a példázattal. Három pontban szeretném ezt áttekinteni, ezt a kérdést, hogy mi a gazdagságnak a problémája és a veszélye a példázat szerint. Másodszor, miért legyünk irgalmasok, milyen motivációi lehetnek, amikor valaki az irgalmasság útjára próbál lépni. És harmadszor, hogyan lehetünk valóban azzá. Szóval mi a gazdaság problémája és a veszélye? Ezt a példázatot, amit Jézus elmond, szeretném, hogy látni, hogy lássuk, hogy hol mondja el. Nyilván ez egy történet, ez egy példázat. De az, hogy egy példázat hol hangzik el, kiknek és miért, az meghatározza, hogy mit akar ezzel Jézus tenni, mi a szándéka ezzel, és ez meghatározza azt, hogy mit akar Jézus ezzel a történettel ma tenni közöttünk. Szóval a Lukács evangéliumának a 15.-16. fejezetének az összefüggése az, hogy a kivetettek, a lenézettek, a semmik mennek Jézushoz, aki az Isten országának a jó hírét hirdeti. Jézus azt mondja, hogy az Isten uralma benne jelen van, Isten ő benne itt elérhető, és mindazok, akik odafordulnak Istenhez bűnbánattal és bűnbocsánattal, azok elfogadhatják Isten kegyelmét, átélhetik azt, hogy ők az Isten szeretett gyermekei, az Isten népének a tagjai. És ezért, akiket ez megszólít, azok ezek a semmik. Azt látjuk, hogy ilyen bibliai szó, a paráznák, a bűnösök, ezek ilyen kategóriák. A vámszedők, ők mondjuk gazdagok, de annál utáltabb népcsoport kevés volt, mert a rómaiakkal kollaboráltak. Tehát, hogy a társadalomnak az alja megy Jézushoz. És a másik oldalon ott vannak a vallásos emberek, a vallási vezetők. Itt néven is neveztük az egyik csoportot az igében, a farizeusok, akik egyre nagyobb ellenállással vannak, és teljesen érthető az ő ellenállásuk. Tudnék, az nem volt kérdés senkinek, hogy a fő kérdés, hogy hogyan valósul meg Isten uralma, hogyan uralkodik itt és most Isten rajtunk, és hogyan fog ez majd egy nap beteljesedni, de a farizeusok azt mondták, hogy ennek az útja meg a módja az, hogy az Isten rendjét, az Isten törvényét, annak minden magyarázatával nagyon-nagyon pontosan be kell tartani, és kínosan ügyeltek erre. Kínosan ügyeltek arra, hogy az életük minden részlete megfeleljen annak, amit Isten a törvényben követel meg, ahogy azt magyarázták aztán a vallási vezetők. És azt mondták, hogy ha majd minden ember pontosan megtartja az Isten törvényét, na akkor végre rend lesz, akkor eljön az Isten országa, akkor itt lesz Isten köztünk, akkor megváltozik a társadalom, akkor nem lesz már se szegény, meg se bűn, meg semmi, akkor végre minden jó lesz. És értitek, akik ezt vallják, azoknak felfoghatatlan, amit Jézus tesz, hogy ott vannak ezek az ő oldalukról nézve a legtávolabb álló emberek, a bűnösök, jönnek Jézushoz, és csak egy bűnbánat, meg csak egy bűnbocsánat, meg csak egy kegyelem, és Jézus azt mondja, benne vagytok az Isten országába. Hát miért kecsöltünk itt a törvénnyel egész életünkbe, ha ilyen olcsón adatik a kegyelem? Értitek? És ez a helyzet, hogy a két csoport között szakadék van. A jómódúak, a vallásosan, vallásilag tanultak, az igazak és a tiszták, a szegények, a vallásilag tisztátalanok, a megvetettek, és ez zajlik Jézus körül. És aztán nem véletlenül a 16. fejezetben, ezek a 15. ugyanebben a helyzetben a pénz, illetve a pénzzel való élés kerül a középpontba. És ahogy olvastuk is, Jézus ennek a fényében tesz egy kijelentést, amikor azt mondja, hogy nem szolgálhattok egyszerre két úrnak, nem lehet két végső erő, valóság, ami a szíveteket irányítja, Isten is, meg a mammon is, ami a pénznek a hatalma. És ezzel kicsit szembe megy azzal a korabeli felfogással, hogy azért annak van sok, az a gazdag, akit Isten megáld. Tehát, hogyha valaki gazdag abban a társadalomban, ami egy nagyon szűk réteg különben, pont ezek a vallásos vezetők, a Herodes körülötti, meg az ilyen politikai vezetők, esetleg egy-két kereskedő, de a társadalomnak nagyon szűk része gazdag, és ezekkel szembe megy, mert ezek azt mondják, alapvetően a gazdagság Istennek az áldása, és Jézus azt mondja, hogy nem szolgálhatok egyszerre két úrnak. És aztán a 14. vers szerint a farizeusok erre kigúnyolják Jézust. Szemben milyen balancságokat beszélsz? És vegyük észre, nem az a baj, hogyha valaki relatíve gazdag, mert utána Jézus azt mondja, nem az a baj, hogy gazdagok, az a baj, hogy pénzsóvárok. Ez a kettő gyakran együtt jár különben. Sokszor együtt jár. Nem feltétlenül jár együtt, de... És ez a gazdagság veszélye. Na és ez az a helyzet, értitek, amikor egyszer csak Jézus rátér, és elmondja a gazdag és Lázár történetét. A gazdag. Képzétek ezt a helyzetet, itt van Jézus ezekkel az emberekkel, és elkezd mondani egy mesét, egy népmesét. A gazdag, aki mesés keleti kényelemben él, patyolat és bíbor, és észesen veszi Lázárt, a koldust, aki már annak is örülne, ha a morzsákkal, ami az ő asztaláról lehullik, jól lakhatna, és akinek a fekélyeit kutyák nyaldossák. És gyötrődik a házának a küszöbén. És aztán, mit ad Isten, meghal mind a kettő, ahogy a mese történni szokott, és az történik, hogy a helyzet pontosan az ellenkezőjére fordul. És a gazdag erre egyáltalán nem számít. Teljes döbbenet. Tudnélik, megfordul a lent meg a fent. Annyira képetes, ahogy a történet elénk adja azt, hogy Lázárt felvitték az angyalok a mennybe, a gazdagot meg eltemették. A lent meg a fent. A gazdag felnéz Ábrahámra és a kebelére, Lázárra, mint én most a karzatra. Hello. Ők pedig lenéznek azokra, akik itt lent vannak. Nem tudom, hogy ez jelente most itt valamit. Ki van nagyobb veszélyben. Értitek? Megfordul a helyzet. És bár a gazdag itt már észreveszi Lázárt, a saját szolgálatába állítaná, szembesülnie kell vele, hogy nem megy. Szóval a történetben egy meccéspont van, egy tükör, egy pont van, ahonnan minden tükröződik, és minden megfordul. A fent és a lent. A gazdag és a szegény. A jutalom és a szenvedés. Azt mondja, hogy neked megvolt a jutalmad a földön, most megkapod a rosszat, neki megvolt a rossz a földön, most megkapja a jót. Értitek? Minden, teljes szimetria van, minden a másik oldalra kerül. És miről szól ez? Miről szól az ilyen történet? Egyetlen egy dologról, kiegyenlítődés, amit más szóval úgy nevezünk igazságosság. Anti Wright mondja, hogy egy jól ismert népmese van ennek a történetnek a hátterében. És mi pontosan ugyanilyen jól ismerjük ezt a motívumot, számos kultúrában, számos vallásban jelen van. Az összes ilyen történet, meg az összes ilyen mese egy mélyen bennünk ülő morális igazság utáni vágyat fogalmaz meg, nem? Hogy hát valahol kell lennie igazságosságnak, valahol kell lennie egyenlőségnek. A gazdag és a szegény történetében, az egész globális értelemben valahol kell lennie valami végső igazságosságnak. A történet nem új, nem ismeretlen ilyen szempontból. És mégis már most egy pillanatra állj meg, ahogy hallod ezt a történetet, és egy pillanatra figyelj befelé, hogy milyen húrokat pendít ez meg benned. Hallod ezt a történetet. Inkább egyfajta félelem, meg kínlódás, meg lelkiismert furdalás, meg hárítás, hagyjanak már engem ezzel. Vagy esetleg harag, dű, igen, ez az. Ez az. Megvetés, ezek a gazdagok. Én azt hiszem, hogy mindannyiunkat valahol egy ilyen történet megpiszkál valamelyik oldalon. Egy picit, egy pillanatra azonosítsd magadba, hogy téged először hol érint ez a történet? Mit hoz ki belőled? Oké. Inkább a gazdagságomban érint, vagy inkább a szegénységemben érint? Aztán Jézus a történet végén elhelyez egy csavart, mert ezekben a történetekben, mondja N.T. Wright, a szegény rendszerint visszamegy és figyelmezteti a gazdagokat. De a történet, ahogy aztán Jézus mondja el, oda érkezik, hogy azt mondja, hogy Ábrahám azt mondja, hát Jézus ebben azt mondja, hogy hallgass, ugye nem mehet vissza Lázár, nincs vissza út, nagy a szakadék, nagy a közbevetetés, hallgassanak Mózesre és a prófétákra. Ezt olvassuk. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Miért így fejezi be Jézus? Mi az üzenete ezzel a példázattal? Nos, azért így fejezi be, mert ő benne jelen van, Isten Uram. Ő benne jelen van az a végső igazságosság, ami valahol be van írva az ember szívébe, meg valahol ott van különféle vallásokban és kultúrákban, hogy egy nap lesz egyenlőség. Ez Jézusban ott van. Sőt, Jézusban annyira ott van, hogy ennek a valósága ott jelent meg a szemeik előtt. Amikor fogadja be a kivetetteket, a szegényeket, a megvetetteket az Isten uralmába. Ott van az igazságosság, ott történik a farizeusok, a vallási vezetők szeme előtt, színe előtt, itt és most jelen van. Jézus nem azt mondja, hogy ha majd lesz egy ilyen történet a végén, vigyázzatok, hogy viselkedtek. Nem, ő azt mondja, már most jelen van Isten igazságossága bennem. Ez a hihetetlen kegyelem. És ezzel azt mondja Jézus, hogy mert nem más történik itt és most, mint amiről az egész Szentírás, Mózes és a próféták, a Szentírás a zsidóknak, az Ószövetség beszél. Hogy Jézusban itt jelen van az az irgalmasság, amit minden farizeus tud, meg minden bibliaolvasó ember a korban, hogy Isten az ő népétől irgalmasságot kér a szegényektől. És Jézus azt mondja, itt van, itt történik a szemeitek előtt. A temegében, a névtelen utakban, értitek, egy csomó helyen itt van, jelen van. És azt mondja Jézus, ha bennem nem ismerik fel a vallásos vezetők, akik éppen gúnyolódnak rajtam, akkor semmi sem segíthet rajtuk. Semmi. És akkor, és van ebben egy félelmetes figyelmeztetés, és akkor nekik, nekünk hasonlóan szembe kell találniuk magukat, magunkat, kemény és irgalmatlan szívükkel, szívünkkel, és az ebből fakadó cselekedetek és mulasztások örök következményeivel. Ami a gazdag embernek a története a mesében, az a farizeusokat fenyegető valóság, hogy ők a legkevésbé gondolják, hogy amikor Isten színe elé állnak, húzhatják, hogy így mondjam, a rövidebbet. Mert a gazdag megdöbben, hogy hogyan fordulhat meg a világ. Hogy hogyan találhatom magam a gyötrelemben, az ítéletben, amikor annyira vallásos voltam egész életemben. Értitek, hogy mi a gazdagság veszélye? Amennyiben ők, ott és akkor, vagy mi, itt és most, nem nyílunk meg együttérzéssel, irgalmassággal a rászorulók iránt. Az nem valami morális gyengeség, hanem arról beszél, hogy Isten igéje nem érte el a szívünket.
hogy Isten, aki irgalmas, nem lakik a szívünkben, mert akkor irgalmasak lennénk. Nem a cselekedeteinkkel van baj, a hitünkkel van baj, az Isten kapcsolattal van baj. Pontosan tudják a farizeusok a törvényt, pontosan tudják, amit az az irgalmasságról mond. Csak éppen a szívük nem lett irgalmas. És ez a hitetlenség, az a keménység, ami a mesében, a példázatban, a gazdagot a kárhozatba viszi, ami a farizeusokat távol tartja a Jézus által befogadott semmiktől, és az Isten országától, az téged is fenyeget. Az az egész gyülekezetünket fenyegeti, mert gazdag gyülekezet vagyunk. Szóval miért legyünk irgalmasok? Mi motivál erre? Milyen összefüggések között kell ezzel a kérdéssel megbirkózni? Még egyszer, értsd jól! A bibliai történet az, hogy van igazság a történelmen túl. A bibliai meggyőződés, a keresztény világkép azt mondja, Isten egy nap a történelmen túl igazságot fog tenni. Az végső igazságosság a világ történelmén túl van. De ez irgalmasságra hív bennünket itt, a legnagyobb irgalmasságra hív bennünket itt a jelenben. És ez válasz arra az idealizmusra, ami azt gondolja, hogy a történelmen innen léte lehet hozni egy olyan világot, ahol teljes igazságosság lesz. Minden olyan ember, mozgalom, irányzat, aki különben jót tesz, és aki azt hiszi, hogy el lehet érni a teljes igazságosságot, és ezért forradalmat kiált, vagy megváltoztatja a nyelvet, meg mindent, nem akarok belemenni az összes részletébe, hogy hogyan érjük el az igazságot itt a társadalmi rendszer megváltoztatásával. Idealizmus. A Biblia azt mondja, nem fogod elérni a végső igazságot soha ebben a világban. Az a történelmen túl van. A mindenható Isten kezében ott van. De a másik oldalról, ez azt jelenti az Isten népének, hogy az irgalmasságot viszont itt kell megélni maximális mértékben, és mondja ezt mindazoknak, akik azt mondanák, hogy akik konzerválnak a státuszkót, és nem véletlenül kapott az egyház évszázadokon keresztül sok kritikát ebben, hogy hát itt olyan, amilyen, de majd ott jobb lesz. Az igazságosság mindenen túl, ezt a modern világ letörölte, mert ő már nem hisz a mindenen túlban. Az irgalmasság itt az Isten népének a dolga, épp azért, mert hisz abban, hogy Isten igazságos Isten. És ezért ez válasz az idealizmusra, és válasz a közömbösségre, a közönyre és az önelégültségre. Szóval, amikor rátekintünk a, mi a cím, a téma, eltérő társadalmi rétegek, szóval a szegényekre. A hajléktalanok, cigányok, prostituáltak, idegenek, menekültek, mindenféle más névtelen emberek, akkor a történet irgalmasságra hív bennünket, és akkor számos kérdés megszólal bennünk. Az első, nem az én dolgom. A gazdag ember lánéz Lázára, miközben hallja ezt az ige hirdetést, összebírjátok rakni, remélem, és azt mondja, nekem nem kell irgalmasságot gyakorolnom, mert vannak szervezetnek, akiknek ez a feladatuk, ráadásul az én adomból tartják fel őket, nem? És különben is, mit tudok én tenni? Nem tudom megoldani az összes kódusnak a baját, meg a dolgát. Nem tudom ezeket a borzalmas helyzeteket megoldani. Tehát, mivel nem tudom megoldani, hát persze, hogy távol maradok tőle, hát mit tegyek? És az összes ilyen helyzet, ezek csoportok, névtelen tömeg, észesen veszem. És azt se veszem észre, hogy amikor így gondolkodom, amikor így gondolkodsz, vagy csak én, akkor ezek a magyarázataim a példázatbeli gazdag szerepébe fagyasztottak bele. Lehet, hogy ő is így gondolkodik. Arról nem olvasunk, hogy neki milyen érvei vannak, hogy miért nem veszi észre Lázárt a küszöbén. De vannak érvei, hidd el. Mint ahogy nekünk is vannak érveink. Szóval nem az én dolgom. Kettő. Álljon meg egy szóra, András. Feszít már téged úgyis a mondat. Ezek az emberek maguk választották a maguk
baját. Nem? Igaz? Részben. Igaz. Részben. Na de, amikor ezt mondod, akkor nem azt mondod, hogy részben, mert te el akarod magad távolítani ezektől, és ezért azt mondod, ők maguk a hibásak, lehet tanulni, lehet dolgozni. Én is onnan jöttem, onnan álltam fel, így értem el, amit elértem. Mert Elissa megeszi, szétszórja, és így tovább. És nem veszed észre. És nem veszed észre. Hogy még a gazdag is mondhatta ezt a gazdag és Lázár történetében. Nem? Hát persze. Hát tudom én, hogy mit csinált ez a Lázár. Hát ismerem én a történetét. Észre se veszi. Csak akkor kezd el valami kapiskálni, amikor ott van az örök gyötrelemben. És amikor kiáltozik Ábrahámnak, küld már el, mert nem bírom tovább. Még ott is használná ezt az embert. Küld már el, mert nem bírom. Amikor elkezd rájönni, hogy a kemény szívűség, a közömbösség, az elemi irgalmasság hiánya tényleg brutális örökké való következményekkel jár. Na, akkor gyorsan azt mondjátok, én irgalmas vagyok. Vagy ha nem, mostantól az leszek, mert rám ijesztett a történet. Felejtsd el. Felejtsd el. Az a csoport, aki azt bizonygatja, hogy de én igenis irgalmas, mi irgalmasok vagyunk, vagy akik azt döntik, most én mostantól nagyon irgalmas leszek. Nézd meg ennek is egy kicsit a mozgatórugóit. Félelem, vagy büszkeség. Ha a gazdag családjához visszamegy Lázár, játszunk el a történettel. És visszamegy Lázár és a gazdag öt testvérének, életszerűen ecseteli, hogy milyen gyötrődéseket él át a testvérük a kínok kínjai közötte. És azok megrettennek, és azt mondják, hogy na, ezt jó lenne elkerülni. És ezért elkezdik a koldust etetni, a másik koldust, a Lázár testvérét, meg a többit a házuk előtt. És közben naponta rettegnek, hogy vajon eleget adok-e? Vajon elég irgalmas vagyok-e? Vajon elég lesz-e ahhoz, hogy ne kerüljek oda a gyötrődés helyére? Irgalmasság ez? Nem. Szeretet? Nem. Nem. Ez csak annyi, hogy használják a kódust, mert megijedtek reménybeli jövőjük érdekében. Értitek? Ne legyetek félelemből irgalmasok, ne legyetek rossz lelkiismeretből irgalmasok, mert az nem szeretet, az csak használt. Akkor csak azt használod, aki felé irgalmas vagy. Miért? Mire? Hát azért, hogy te jobb ember légy, és elszámolj Istennel. Vagy ha nem vallásos vagy, ugyanígy működik lélektanilag. Hát, hogy te jobb ember légy. Kicsit kihúzhatod magad, és már meg is érkeztünk a büszkeséghez. Amikor a gazdag visszamegy Lázár, elmondja a történetet, a gazdag testvére ad az ő koldusának, és közben büszkén néz végig a többi gazdagon, hogy figyeljétek, azért én csinálom. Azért csak irgalmasabb vagyok, mint a többi. Azzal csak megszerzem az örökké való jutalmam. Vagy ha nem vallásos vagy, és nem hiszel az örökké valóságban, ugyanígy működik az emberi szív. Csak egy kicsit jobb ember vagyok, csak megszerzek valami jutalmat. Legalább azt a jutalmat, hogy úgy tekinthetek magamhoz, hogy én egy erkölcsös ember vagyok. Ebben az esetben sem szereted azt az embert, aki felé odafordulsz, csak használod, hogy jobban érezd magad. Szóval ezért nem érdemes irgalmasnak lenni. Kicsit csekkold le. Mi működik? Belül. Nem szerettem volna, de kicsit kell még szólnom a politikai, amit úgy neveztem, hogy a politikai csapda, mert el kell magunkat helyezni mindig abban a társadalomban, ahol éppen élünk. És hát nagyon röviden tudok erről bármit is mondani, mert még egy egész pont hátra van. De ha az irgalmasságról és az igazságosságról beszélünk, egyszerűen ez a kérdés ma kiélezetten megjelenik a politikai közéletben és a nyilvános beszédben. És lehet, hogy azt jelentek, egy kicsit leegyszerűsítem, de alapvetően két irány létezik. Ugye, amit mondtam is, hogy az egyik inkább hangsúlyozza az egyéni felelősséget abban, hogy valaki elesett helyzetben van, és ebben van igazság. Vagy persze van igazság. Sokszor a bolond döntéseink miatt leszünk nyomorultak. A másik meg inkább hangsúlyozza a társadalmi rendszerek igazságtalanságát, és azt, hogy valaki generációkon keresztül a szegénységben meg a bűnözésben vannak, és nem olyan egyszerű azt mondani, hogy ez a te egyéni választásod, mert nincs választása, és ebben nagyon sok igazság van ebben is. Oké? Mind a kettőben. A Biblia tud az egyéni bűnről, meg a Biblia tud a társadalomban meglévő, rendszerben meglévő bűnről. Nos, én úgy értem, hogy ez a két megközelítés egyre jobban kéreződött az elmúlt időszakban, és politikai formákat vett fel, és egészen kritikussá vált az utolsó hetekben és napokban. Leegyszerűsítve, a társadalmi rendszerek bűnös voltát hangsúlyozókat most nevezzük egyszerűen csak jogvédőknek, a másik oldalon meg látjuk a kormányt és az üzeneteit ebben a kérdésben. És két politikai és ideológiai oldal összecsapása most az igazság kérdésében, például a fogvatartottak kártérítése, ugye? Bűnöző, bűnös, nehogy már ő akarjon jót, hát maga választotta, amiben benne van. Igazság van ebben? Olyan igazság van benne. Nem kapta meg azt, ami jár neki, nem kapta meg azt, amit a törvények garantálnak, ezért kártérítést kell fizetni. Van ebben igazság? Van ebben igazság. Börtönbiznisz? Igazságtalanság? Értitek? Két politika és ideológia csap össze az igazságosság kérdésében. Vagy a másik nagy téma, tudjátok jól, a gyöngyöspatai szegregált oktatásban részt vett romák kártalanításának az ügyébe. És mivel benne élünk ezekben a vitákban, meg narratívákban, mert olvassuk, meg beszélgetünk, ezért két dolgot szeretném. Ha látna a keresztény gyülekezet, amelyik irgalmasságot akar élni. Az egyik, hogy az igazságosság kérdése mindig sokkal összetettebb, mint pusztán társadalmi rendszerek, vagy rendszernek, vagy egyéni felelősségnek lássuk. Lásd azt, hogy ez mindig sokkal összetettebb. Másrészt pedig, ami még fontosabb, kérlek benneteket, egyik oldalnak se legyetek végső elkötelezettjei. Legyen véleményetek. Lehet. Kell, hogy a keresztény embernek legyen véleménye az aktuális kérdésekről. Legyen. De ne legyen ez a végső harcod. Ne legyen, ne állj be az egyik oldalba, az egyik ideológiába, mert az igazság az, hogy én úgy látom, hogy egy ponton túl mindkét oldal egy ponton túl már csak hatalmi harcot játszik az igazságosság árán. És megvan ennek a politikai logikája, nem is kritizálom ezt, de ti, mint Isten népe, testesítsétek meg a szavaitokkal, az életetetekkel, a gondolataitokkal, Krisztus evangéliumát ebben a szétfeszített helyzetben. Ez a küldetésetek, ez a missziótok, hogy az irgalmasság népe legyünk, értitek? És ne állj be innen, hogy tüzeled azt, vagy innen, hogy tüzeled azt, miközben meg lehet a véleményed, legyen, de lásd, hogy mennyivel több, ami az evangélium ebben a kérdésben. Szóval akkor hogyan gyakorolhatom az irgalmasságot? A példázat szakadékról szól. Át nem hatolt szakadékról a gazdag és Lázár között itt, és áthatolhatatlan szakadékról Lázár és a gazdag között ott. Amit a gazdag nem tett meg itt, de megtehetett volna, az már visszafordíthatatlanná lett ott. Hogyan gyakoroljuk az irgalmasságot? Ha csak ennyit megjegyzel, ma elég, menj át a szakadék másik oldalára. Menj át a szakadék másik oldalára. Mit jelent? Hogyan viszonyulunk más társadalmi osztályokhoz? Kik mellett megyünk el nap mint nap úgy, hogy nem vesszük ember számba? A portás, aki mellett naponta elmész. Takarító, aki senki ott, ahol dolgozol. A balhés tinédzser, aki ott ül mindig a padon, amikor mész el. A szegény, a kódus, a migráns. Folytathatjuk, érted? Van ebben a példázatban valami hihetetlen, különös dolog. Nem tudom, észrevettétek-e. Kinek van neve? A gazdagnak nincs neve. A kódusnak van neve. Lázár. A szakadéken átmenni lehet, hogy csak annyit jelent, hogy akit eddig semmibe vettél, a főnökeidnek tudod a nevét. A takarítónak, meg a portásnak nem. Megkérdezed a nevét, ember. Átmentél a szakadékon, irgalmas vagy.
Nem kell megmentened Budapest hajléktalanjait. De ha naponta elmész egy mellett, lehet, hogy megkérdezheted a nevét. Van neve. És ha naponta ott kell elmenned minden nap, akkor lehet, hogy elkezdesz idő után imádkozni érte. Vagy ki tudja, mi lesz. Nem kell hősnek lenned, csak légy emberséges, légy irgalmas. Ha direkt más úton mész haza, hogy kikerült, mostantól menjél arra, ahol ott van. Menj át a szakadékon. Emberséget és irgalmasságot érhetünk meg ott, ahol naponta járunk. És ez nem más, mint szándékos és tudatos átlépése azoknak a szakadékoknak, amelyek annyira természetes módon vannak jelen. Hol és hogyan lehet még gyülekezetünk az irgalmasság megtestesítője? Gondold meg, hogyan kapcsolódhatsz azok szolgálatába az időddel, a képességeiddel, a pénzeddel, az imádságoddal, akik a legkisebbekhez fordulnak. Utaltam a Temegénre, tudjátok, hogy van velük egy partneri kapcsolatunk. Többen járnak a gyülekezetből, akik cigány gyerekekkel hetente találkoznak a tanoda programban, és az ő életük tényleg más. Nyári tábor, tavaly erről volt szó. Aki tud angolul, lehet segíteni? Többen vannak a gyülekezetben a névtelen utak szolgálatban, akik ebben a prostituáltak rehabilitációjában így vagy úgy részt vesznek. És ennél sokkal több minden történik, amiről nem is tudok. De a legtöbben mégse vagyunk sehol. Büszke vagyok azokra, akik ott vannak, de a legtöbben nem vagyunk sehol. És ha van időd, ha van, lehet, hogy ápolsz otthon egy beteged, és lehetetlen, lehet, hogy annyira nehéz a 4-5-6-3 kisgyereket, hogy nincs esélyed, ez teljesen rendben van. Ne legyen rossz lelkiismereted. De ha van időd, ha van szíved, ha van energiád, ha van lehetőséged, menj át a szakadék másik oldalára, és tudod miért? Tudod miért? Végül. Mert Jézus átjött értünk a szakadék másik oldalára. Mert különben nem mennék el, meg se próbálnám. Mi motivál? Jézus átlépte a szakadékot ott is, akkor bűnösök vannak körülötte. De tudjátok, amikor oda jutunk a példázatban, hogy azt mondja Ábrahám Lázárnak, a koldusnak a mennyben, hogy hatalmas közbevettetés van közted és közte, aki a pokolban van, és senki nem jár ezen az úton, se fel, se le. Akkor nekünk egy olyan megváltónk van, egy olyan Istenünk van. Jézus, az egyszülött fiú, aki ott volt az atya kebelén, bíborban és patyolatban és keleti kényelemben, dogmatikusok, értsék jól. Aki ott volt, ahol Lázár, ő maga volt a Lázár, és lement a pokolba. Mert amikor Jézus meghal a kereszten, magára véve minden kemény szívűségünk, minden irgalmatlanságunk, minden társadalmi bűn, minden személyes bűn, minden büntetését és terhét, bevéve önmagába a kereszten, Isten ítélete alatt, akkor Jézus megkóstolja értünk és helyettünk azt, ahol a gazdag van a mesében. Azért, hogyha ő benne vagyunk, akkor életünk legyen. És ha én tudok ezen a Jézuson gondolkodni naponta, és vele kapcsolatban lenni naponta, és gyönyörködni abban, hogy ő a legnagyobb gazdagságból bement a legnagyobb kínba, és szenvedésbe, és pusztulásba, és kárhozatba. És ha ez valóban megragadja a szívemet, ami különben a kereszténység, akkor érted, ebből fakadólag kezd el növekedni az irgalmasság. Mert ha velem ilyen irgalmas Isten, ha engem ennyire szeretett Isten, akkor csak azt a pici morzsát miért ne adnám oda vele és érte hálából, hogy átmegyek a szakadék másik oldalára. Amen. Imádkozunk. Köszönjük, Urunk, hogy Te áthidaltad, átlépted a szakadékot értünk, és
megtaláltál bennünket, akár önelégültségünkben, igazságunkban, gazdagságunkban, kemény szívűségünkben, akár elveszettségünkben, gyengeségünkben, kitett voltunkban, reménytelenségünkben, és a Atya gyermekeivé fogadtál és hívtál az Isten uralmába. És arra kérünk, Urunk, hogy ezt az irgalmasságot, amit közöltél velünk, ezt tágítsad és növeljed a szívünkben, hogy lássunk, ahogy te látsz, Jézus, hogy beszéljünk, ahogy te beszélsz, hogy cselekedjünk, ahogy te cselekedsz. Tégy bennünket, Urunk, az irgalmasság gyülekezetévé, közösségévé itt a városban, hogy a mindennapi életünket éljük az utcán, a munkahelyen, a családban, hobbinkban, hogy észrevegyük azokat, akiket nem vesznek észre, hogy megismerjük a nevét azoknak, akiknek talán csak te tudod a nevét, de te számon tartod a nevüket. Urunk, ments meg bennünket attól, hogy egy napot legyünk az ítéletben, és kiderüljön, hogy az egész vallásosságunk csak arról szólt, hogy hogyan tudjuk magunkat jobban táplálni, meg hogyan tud nekünk jobban menni az élet, meg hogyan tudsz te nekünk mindenben segíteni. Irgalmaz nekünk, hogy elfeledkezzünk magunkról Krisztusban, és odaforduljunk azokhoz, akikről mindenki más elfeledkezett. Ments meg bennünket, kérünk, Urunk, mert nagy veszély a bőség, amiben élünk. Tégy bennünket hálásra és elégedetté mindazért, amink csak van. És tégy bennünket olyan népi, akik éneklik a te jóságodat, hűségedet, szeretetedet, gazdagságodat, akik elégedettséget tanulnak benned. Ó, köszönjük, Urunk, hogy szeretsz és nem mondasz le rólunk. És így kérünk, hogy kérünk mindazokért, akik dolgoznak, különösen is a legkisebbek, a legelesettebbek között. Különösen imádkozunk a temegén gyülekezetért, az ő misszióikért a 8. kerületben, a névtelen utakért, a prostituáltakért, Uram, akik nem szabadok, egyáltalán nem, akiket ki kell menteni onnan, ahol élnek. A városban élő muszlimokért, olyan itt élő diákokért, akikkel senki nem beszél, akik senki magyarnak nem számítanak. És imádkozunk, Urunk, mindazokért az emberekért, akik körülvesznek nap, mint nap. Magyarok, akik gazdagok és jól vannak, és közben mégis hihetetlen egyedül vannak, és hihetetlen nagy szükségük van a te szeretetedre. Kérünk, Urunk, hogy tégy bennünket így egy irgalmas néppé, és imádkozunk, Urunk, az országunkért, a vezetőinkért, bölcsességért, alázatért, józanságért, neked való engedelmességért, olyan döntésekért, amely a megbékélést és az emberek irgalmasságát és nagy lelkűségét támogatja, és ami nem előhívja belőlünk, hogy legyünk még önzőbbek és még irgalmatlanabbak. Könyörülj rajtunk, kérünk, az Úr Jézus nevében, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.